a jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje. 4. évadának 6. adása. Ezt most egészen jól tudtam, eddig mindig csak tippelgettük, de most tudjuk, hogy ez melyik. Ma is szokás szerint Rab Árpáddal, hello!
Sziasztok!
És Kajó Ceciliával, aki a Bojtár Állatvédelmi Egyesületnek a képviselője, titkára, de a legegyszerűbb, ha elmondotta ezt a titulust, meg a bármelyik másikat is.
Sziasztok! Ez egy jogsegélyszolgálat, állatorvosokból és jogászokból áll egyesületi formában, és én vagyok a titkára.
És hát ebből talán már valamennyire ki is lehet találni, meg majd a címéből is valami jó hangzatos címet találni kell ennek az adásnak majd, nem tudom, Kutyák és macskák a jövő gyerekei, vagy valami ilyesmi, hogy állatvédelemről meg állatokról lesz szó, de nem az evolúció biológiai szempontból, ami amúgy szintén egy érdekes kérdés, és nyilván majd lehet, hogy akár egyszer erről is beszélgethetünk, hanem tulajdonképpen arról, hogy az egész állatvédelem, mint kérdés azért, az nem egy, vagy én azt gondolnám, hogy nem egy régi sztori, de az, hogy valahova fejlődik, azt viszont egészen jól látjuk, hogy az ember és állat kapcsolata az akár minőségi ugráson megy keresztül így mostanában, de hogy kezdjük a régmúltnál, nem? Hogy én a általános iskolai történelmi tanulmányaimból annyira emlékszem, hogy valahol ilyen Mezopotámia környékén kezdődött, hogy földművelés, állattartás, és Erpi is szokta mondani, hogy tette rabszolgává tulajdonképpen a mezőgazdaság az emberiséget. Ott kezdődött valahol, vagy már az ősembernél kezdődött? Nézek rád akkor először.
Hát az állattartás, meg az állatvédelem az viszonylag párban jár szerintem. Nagyon régóta okot adunk arra szerintem, hogy indokolt az állatvédelem, csak ugye ez kultúra függő elsősorban. Tehát, hogy melyik társadalom milyen állatot használ idézőjelben, mit eszik meg, mit nem eszik meg, mit tart szórakozás szempontjából jónak, és hát tényleg, tehát őskor meg ókor ugye, amellett, hogy megettük elsősorban, mert hát nem akartunk meghalni rögtön, de csak mondjuk 25 évesen. De ugye szórakozásból egy csomót használtuk őket, tehát mit tudom én, állatviadalokra, meg cirkuszokra, meg adtuk, vettük, tehát hogy ez ilyen nagyon régi sztori.
Maga a Bojtár Egyesületnek is az mindenképpen rákérdeznék a munkásságára, de csak hogy előhozzam, van nekünk a podcastben itt egy kedvenc dátumunk, és úgy tudom, hogy ide is működik, hogy az állatvédelem, amikor már mondjuk úgy, hogy a nem formális viselkedés és kulturális formákat, tehát hogy hát azért ő cuki, vagy vigyázok rá, vagy többet is látok benne, mint egy haszonélő lény, az szintén valahogy az 1880-as évek környékén, de a monarchia idején már elindult Magyarországon, nem?
Igen, abszolút ilyen újítók voltunk, vagy így figyeltünk akkor így a dolgokra, az ilyen Angliából jött. Elsősorban akkor is, amit a lovakkal kapcsolatban volt valami királyi társaság, ami akkor megalakult, és akkor hip-hop, gondolom, ilyen jó példának tartották, mint mit tudom én, Széchenyi is össze-vissza olvasott mindent, és akkor megpróbáltam Magyarországra behozni, hogy most kicsit leegyszerűsítsem ezt a folyamatot.
És ez a polgári életformának akkor egy belejárója?
Igen, egyébként valószínű, hogy az emberek úgy érezték, hogy ugye túl voltunk már ezeken a mit tudom én, filozófiai dolgokon, hogy most akkor egyáltalán az éreze, vagy nem csak egy robot mondjuk, hogy valami mechanikus dolog, ugye itt a filozofusok ezeken gondolkodtak, tehát hogy valószínűleg ezeken már túl voltunk, és akkor ugye Hermann Otto, meg az ő tudós csapata, társasága, ugye olvasgatta, látta ezeket, és hát gondolom baromi jónak tartotta, és akkor gondolta, hogy itthon is lehetne egy ilyet. És akkor nyilván ott azért volt mögötte tudományos háttér is, meg ugye összetudták trombitálni az anyagiakat is, és akkor ilyen tök jó dolgokat csináltak.
De hogy ez egy társaság, egyesület valami volt, ami megalakult?
Ez egy civil szervezet volt akkor, igen. Tehát ami a mai állatvédő szervezet, azoknak így a őse gyakorlatilag.
Ha jól emlékszem, Hermann Otto az elsőnek az elnöke, ugye? Tehát mint név,
igen,
és
igen.
Ilyen...
Volt egy ilyen, nem tudom, Hanvába volt próbálkozás, azt nem is emlékszem, de az is valami tudós emberhez kötődik, de az még úgy nem. Tehát akkor még, nem tudom, egy 5-10 évvel ezelőtt, akkor még pont nem voltak jó helyen, jó időben, de valószínűleg Hermann Otto neve, meg ugye ez az anyagiak, amit mögé tudott trombitálni, azok már így sikeressé tették.
És ők akkor viszont mivel foglalkoztak? Tehát, hogy ők mert jogszabályi szinten viszont ezt gondolom azért jóval később jelent meg, nem?
Tehát... Abszolút azzal, amivel a maiak is részben, tehát egyrészt a törvényalkotót biztárgálták, hogy jó lenne ilyen-olyan-amolyan lépéseket tenni, akkor jöttek ezek a millenáris ünnepségek, akkor ott fölléptek, mindenféle ilyen vadelképzelések voltak először, hogy legyen mondjuk bikaviadal, mert attól lesz emlékezetes, hogy az állam nem tudom, 1000 évvel ezelőtt megalakult, vagy megalapították. Illetve hát ugye akkor ilyen, mit tudom, lovas szekér volt, meg omnibusz, meg én nem tudom micsoda, remélem jól mondom, hogy akkor már volt omnibusz, nem tudom, mindegy, mindesetre ugye lovakat nagy mértékben használták, és akkor fölléptek az ellen, hogy tehát ugye a lovakkal kapcsolatban kicsit azért olyan állatjóléti szempontból picit azért olyan enyhébben kéne föllépni, de mindenféle dolga foglalkoztak. Vagy például voltak ilyenek, hogy volt saját ilyen állatmentő autójuk, ami nyilván egy lovas szekér volt, de hogy mondjuk Budapest területén belül valahol, mit tudom, volt egy elütött állat vagy valami, akkor azt megpróbálták mondjuk állatorvoshoz eljuttatni.
Az első menhelyek akkor szintén nagyjából ekkor lehettek meg?
Hogy volt-e menhelyük pontosan, azt én nem tudom, de nagyon sokan foglalkoztak már ezzel is.
Na hát itt jön a lovas kérdésnél, Árpi, a te kedvenced, ami szerintem már ebbe az évadban is elhangzott, hogy a mennyire nem gondolunk bele, hogy milyen szennyezettek voltak a városok annak idején, ugye a sok lócitromtól.
Igen, igen, hát az autó ugye az elején az még a zöld forradalomnak az érharcosa volt, és most meg már nem az, ugye, most már más tartunk, most már magunkból képzünk lovakat jó értelembe, tehát tekerünk biciklivel, meg ilyesmi, és ez tök szuper, amellett, hogy az autónak is megvan a helye. De itt igazából a maga a fő trend folyamat, az ugye akkor is az, hogy van ez az 1880-as évek, nekünk ez a mánia, de, vagyis nekem, de hogy nyilván van egy faj, aki együtt él a környezetében az állatokkal, haszonállatnak is tartja, stb., de megjelenik az, hogy ezt lehet méltó módon csinálni, vagy odafigyelni, vagy a fölösleges erőszaknak tényleg ne legyen helye. De ez kicsit azért az emberekről magukról is szól. Tehát így az állatvédelemnek az egyik első szintje az, hogy ahogy bánok velük, az kicsit az, hogy mit gondolok a világról, vagy más embertársainkról.
Hát valószínűleg ez az, mikor nem tudom, lépdelünk föl a Maszló piramison, hogy már van mit ennünk, innunk, fölruházkodnunk, nagyjából jó az életbiztonságú minden, akkor elkezdünk ilyen részben hiába valóságokkal foglalkozni, mert hogy ráérünk, meg szeretnénk, meg hobbink, tehát biztos, hogy ezzel kapcsolatban jött ez be. Meg hát nyilván akkor ugye ez a nemes réteg, vagy nem tudom, minek nevezzem, arisztokrácia, ez egy nyilván jobban ráért ilyen hiába valóságokra.
Hát illetve talán az is igaz lehet, nem, hogy ekkoriban kezdődött el az ipari társadalom miatt az ember és az állat különélése, vagy különválása egyre jobban, nem? Tehát, hogy azt gondolnám laikusként, hogy a mezőgazdasági alapú társadalomnál törvényszerű volt, hogy az emberek 95%-a az állatok közelében él és állatokkal együtt. És ehhez képest ma eljutottunk oda, hogy egy átlagos városi gyerek, az gyakorlatilag a kutyán és a cicán kívül, ami adott esetben otthon van, vagy legalább a szomszédnak biztos van, hát így rendes állatként mondjuk egy tehénre, vagy egy kecskére, vagy egy tyúkra úgy csodálkozik rá, adott esetben lehet, hogy 15 éves korában már kamaszként, hogy jé, ugye szerintem sokunknak megvan még az én generációmból is, ami pedig még a mi nagyszüleink nyilván állattartók voltak azért többségükben, akik mondjuk vidékiek voltak, és én is, mikor először láttam a fej nélkül szaladgáló csirkét, ugye, vagy tyúkot a klasszikus vágásnál, amikor lecsapták a fejét, de az még futott egy 3 kört a udvaron gyorsan, vagy legalább 5 lépést, és teljes megrökönyödéssel álltam, hogy itt mi történik.
Hát jó lehet, ez szórakoztató valóban.
Szóval, hogy valahol ezekben, tehát a 19. század második felében kezdődik el, talán ez is, nem, hogy az ember-állat külön vállal, vagy külön élése.
Itt szerintem ugye az a kérdés, hogy ti most, tehát az, hogy állatvédelem, azt érzékelem, hogy minden hárman egy kicsit másra gondolunk, vagy inkább kicsit más célcsoportra, ami nem baj, csak hogy ugye, amíg előbb a Herman Otto Széchenyi vonalat, biztos vagyok benne, hogy azért nem a törpenyúllal, meg a kutyával kezdték, hanem a ló, meg az ilyen nemesebb, vagy nagyobb értékű állatok, vagy aminek volt presztízse, vagy amit megéltek. Ma meg már ugye beszélünk arról, hogy egy kisnyúl vagy egy tengeri malasz lehet olyan társ otthon, amit már gyereketként szeret, amiről szintén lehet beszélni, hogy ez jó a környezetnek, de az biztos, hogy a léleknek jó, és akkor ráépül egy, most már vannak ugye ilyen orvosok, és a többi, de ez Magyarország az utóbbi 10 év, tehát ezelőtt azért nem értettek, csak tehát az ipari nyúl tenyésztéshez értettek, de az otthoni kis kedvenc, akire ráköltesz több tízezer, vagy akár több százezer forintot, az elképzelhetetlen. Tehát azt akarom csak mondani, hogy van egy piaci folyamat, és van egy igény is arra, hogy a természettel újra kapcsolatot teremtsünk, meg van az is, hogy akkor mit is védünk pontosan, és ti kit védtek pontosan, vagy az egyesület az mivel foglalkozik? Akkor végre eljutottam ide.
A nyúl egyébként azért jó példa, mert a nyúlra jelenleg olyan szabályok vonatkoznak, hogy mi az ő státusza. Tehát, hogy megesszük, és finom, hami nyúlpaprikás, vagy ugye ott van a cuki-muki, mit tudom én, Pista a nyúl, vagy ugye kísérleti állat. És egyébként abszurd módon a kísérleti állat státuszú nyúlra vonatkoznak a legszigorúbb szabályok. Tehát most nyilván hülyén hangzik, de ugye, mint a kísérleti állat, nyúlnak van a legjobb helyzete, hogyha mondjuk számon akarjuk kérni, hogy őt hogy tartsák. A másik, ami így eszembe jutott, még egy gondolatszál, hogy ugye, amikor a nagyszüleink még a ólba, istálóba ezt, azt, amaz tartottak, most van egy sajnos egy ilyen tendencia, amit kicsit így átkötnék, ugye a ez a mesterséges intelligencia, meg elveszik a robotok a munkánkat, meg nem tudom, megölnek minket, meg nem tudom, mi lesz, hogy az ember egyébként baromi ügyesen alkalmazkodik bármihez. Tehát, hogy akiknek a nagyszülei istálóba, ólba tartottak haszonállatot, sajnos van egy ilyen tendencia, hogy nagyon sokan telepakolgatják ezeket a kiürült ilyen haszonállattartásra szolgáló létesítményeket, és mondjuk ezresével viszik ki külföldre évente a kiskutyákat. Tehát, hogy ott ilyen szaporítás folyik nagyüzemi módon, mert hogy ugye tőlünk nyugatabbi tagállamokban, uniós tagállamokban sokkal szigorúbbak az állattartási, állattenyésztési, állatszaporítási szabályok. És hát ugye a kereslet megteremti a kínálatot. Tehát ugye, ahol el lehet adni ezt a sok kiskutyát, ami hát fene tudja, hogy milyen beteg, milyen genetikai, nem tudom, milyen korcs, nagyon csúnya szóval. Tehát, hogy telipakolják ezeket, és akkor ők ebből élnek. És ez egy tök jó megszervezett rendszer, és oda mennek hozzájuk mondjuk házhoz, mit tudom én, évente akárhányszor, és ott felvásárolják tőlük. Tehát, hogy például az ember baromira alkalmazkodik, és ugye nincs mondjuk pénze beszerezni haszonállatokat, vagy mit tudom, nincs már kedve, vagy ideje, vagy tehetsége, vagy miért már hozzá. Hogy nem tudom, szarvasmarhát tartson, hát semmi baj, feltölti kiskutyákkal az egészet.
A belekapaszkodom gyorsan, pedig ebből rengeteg minden eszembe jött, és mindent végig is szeretnék majd beszélni, kezdve onnan, hogy hogy kategorizálódnak a tényleg az állatok nyúltól kutyáig, meg szarvasmarháig, de rögtön ez az EU szabályozás, amit mondasz, nem egységes az EU szabályozás erre? Tehát létezik az, hogy Hollandiában
hát azért
más...
Ugye ez, hogy EU szabályozás, ebben mindig belekapaszkodunk, de hogy azért az EU szabályozás alapja... Tehát ugye nyilván az olyanok nem az az elsődleges célja, hogy állatokat védjen, hanem hogy az állatvédelem ott jelenik meg, ugye, hogy szabadon, határok nélkül áramolhasson a áru, termék, szolgáltatás, mit tudom én, micsoda, tehát hogy neki ez az első. Meg ugye az unió, az egy gazdasági unió alapvetően még ma is, bár ugye ez is sokat finomodott a dolog. De hogy ugye az, hogy uniós szabályozás, az mindig azt jelenti, hogy egy csomó ilyen enyhítési lehetősége van mondjuk a tagállamnak. Tehát, hogy nem egy strikt olyan ciki, de fogalmam is jelenleg hány tagállam van az unióban.
27, azt hiszem. Mindegy, igen.
Igen, tehát valamennyi 27, tagállam.
27, 8, mindegy. Kedves kommentelőink, mondjátok meg, hányan
27,
vagyunk.
27, 27.
Igen, tehát hogy az nem azt jelenti egyébként, hogy a tényleg a leg, amit az unió is baromi fontosnak tart, azokban nyilván nagyon törekedni kell arra, hogy közel azonos legyen, de még az se ilyen csontra azonos, mert vannak ilyen kitérési lehetőségek. És igen, tehát tőlünk nyugatabbra ezt nyilván előbb is kezdték, meg más az egész társadalom, meg kultúra, meg a hozzáállás a dolgokhoz, meg most nyilván nem feltétlenül kell összehasonlítani Magyarországot, nem tudom, más országokkal, de hogy igen, tehát ott sokkal szigorúbbak, és ugye ezért van még mindig erre kereslet. Értem. De hogy két mondatba be is mutatkozzam, mert ugye már rég eltértünk attól, hogy kik vagyunk, meg hát mit így csinálunk.
Annyi kérdésünk van, bocsi.
Állatorvosokból meg jogászokból jöttünk létre 3 éve. Ez egy ilyen hihetetlen forradalmi ötlete volt az elnökünknek, a Gabinak, a Markus Gabinak, hogy mi lenne, hogyha ezentúl jogi tanácsokat állatvédőszervezetnek, laikusnak, bárki másnak, például jogászok adnának. Mert hogy egyébként hétköznapi civil szervezetek bőven adtak jogi tanácsokat. Most tényleg nem megbántva senkit, de hogy a műkörmös, meg a karosszéria lakatos, ugye mindenkinek adott jogi tanácsokat.
Hát a lelkesedés.
Igen, 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 vitt a lelkesedés a tanácsadást, és akkor olyan emberekből, olyan szakemberekből álltunk össze, akik egyébként már nem tudom, nyilván a szakmájuk, hivatásuk is részben ezt, tehát a napi szinten is ezzel foglalkoznak, ebbe dolgoznak, de nagyon sokat önkénteskedtek már előtte állatorvosként, jogászként, és akkor mi összeálltunk egy ilyen szupercsapattá, és akkor ez gyakorlatilag ez egy jogsegélyszolgálat, tehát van telefonvonalunk, e-mail címünk, messengerbe is lehet írni, nagyon sokan írnak nekünk, honlapunk van, meg Facebook oldalunk, és akkor lehet tanácsot kérni. De akár olyan szinten is, hogy mész az utcán, látsz valamit, bizonytalan vagy, és akkor megkérdezed, hogy mert ugye megszólal a lelkiismeretet, hogy akkor most itt kell nekem tennem valamit, vagy csináljak valamit, vagy ha elhatároztam, hogy csinálok, mit csináljak, mit lefotózzam, levideózzam, bemenjek a rendőrségre, megvárjam, míg hazaküldenek, mert hát ez nem már emberölés, és akkor ez nem fontos. Meg ilyenek, és akkor ilyen tágabb értelembe is, mert ugye az állatorvosok is részt vesznek benne, tágabb értelemben ilyen állatjóléti, állategészségügyi kérdések, ami nem feltétlenül jogi. Meg ugye igazából az emberek manapság egyrészt 10 millió jogász országa vagyunk, másrészt mindenre azt hiszik, hogy jogi megoldást igényel. A legapróbb cseprőbb sérelem, fájdalom, ami én értem egyébként, hogy egyénileg, vagy lát valamit a nagyvilágban, és akkor azt hiszi, hogy arra feltétlenül be kell indítani egy jogi gépezetet, de nem kell, mert egyszerűen nem üti meg a jogi inger küszöbét.
Igen, de itt ez a társadalom bizalom is alacsony, vagy az egymás közötti kommunikáció, tehát hogy én látok valamit, és akkor az, hogy én meg tudom győzni az én szép szavaimmal, és negyed órát beszélgetünk, és felcsillan a szemem, és azt mondja, hogy igazad van Árpád, megváltoztatom a viselkedésem, ehelyett azért egyszerűbb a csatahajóval felvonulni. De ilyet kérdeznék is azért néhány ilyen irányelvet, mert hogy hát én nagyon állatos vagyok, azt mondtam, mindenki tudja rólam, de ha nem, akkor most igen. És akkor ugye van egy... Én azért is lettem vegetáriánus, mert hogy nem tudom megenni azt. De ez nem azt jelenti, hogy ez követendő példa, csak hogy én ennyire ilyen nagyon szeretek ezzel foglalkozni, hiszen már nagyon régóta elvárom.
De ez most divat is, tehát most ez az egyik ilyen nagy fő megmentési irányzata a bolygónknak, hogy akkor mindenki vegán lesz, és akkor kész.
Én szerintem akkor elhalnánk egyből, meg én azt szeretem, hogyha mindenki jól érzi magát, tehát azon például nagyon ki tudok akadni, hogyha... Tehát, hogy mondjam, a fölösleges hústermelés, meg amit kidobunk, abba hagynánk, már jobb hely lenne a világ. Tehát nem kell mindenkinek vegának lenni, nyilván persze, tök jó lenne, de nem tudom, hogy jó lenne. Tehát
kapaszkodjunk már ebbe bele, jó lenne? Célja az állatvédő mozgalmaknak az, hogy vegetáriánus legyen a világ?
Hát gondolom, mint minden mással, ebbe se jó a túlzásba esünk. Tehát, hogy nem tudom, hány milliárdan élünk máta, vagy ha hétfőről kedre mindenki az lesz, nyilván ez kicsit ilyen kontraproduktív. Engem mondjuk az buktat ki, vagy az háborít fel a legjobban, amikor nem tudom, tartunk valami cukimuki már gyermekünknek érzett házi kedvencet otthon, akik, mint egy húsevő ragadozó, és akkor azt mondjuk, hogy vegántáp, tehát vegántáp macskának vagy kutyának. Ez egy létező elérhető szolgáltatás, meg tudom rendelni, és akkor odaadjuk a macskának a vegántápot. Tehát, hogy én ettől a hajam kitépem, de...
Igen, mindenhol ugye túlzások van, és ez pont olyan téma, ami azért is kicsit nehéz, mert ugye ott van benne a szív és a lélek.
Tehát, igen,
ugye
hát abszolút érzelem alapú, tehát...
És azon ráülnek az iparágak, tehát hogy azért bemegy az ember most egy állatos boltba, egy nagyobba, mondjuk franchise-ba, azért ott a termékek fele legalább szemét, sőt nem is jó az állatnak. De én meg ugye a legjobbat akarom, megvettem a gyereknek a nem tudom mit, és akkor megveszem a legdrágább tápot, de, és az pont a vegán táp, vagy megveszem a csillogó-villogó ízés mötyit, mert az ábrán az egy olyan kép van, amint látszik, hogy hódboldog a kisnyuszi, a diét kapott, de a kisnyuszinak az mélyre kb., de hát megvesz a legjobbat. Tehát ez egy külön sztori, ugye ez a fogyasztói, de hogy elzárom magamtól ezek a sztorikat, hogy mi történik az állatokkal, nem azt mondom, hogy akik nekem fontosak, azokra vigyázok, de hogy mit tehetek én, vagy akarok-e tenni, vagy mit tapasztaltak, hogy ugye van ez a vonal, hogy az ő házában csinál valamit a kutyájával, mondjuk veri, és akkor én abban nem szólhatok bele, mert az ő kutyája az ő élete, de hát engem ez zavar, vagy nem zavar, hogy
bele
akkor...
Beleszólhat egyébként?
Ilyenekkel foglalkoztok? Hogy mit lehet csinálni ilyenkor, vagy kell-e csinálni valamit?
Jogi kötelezettséged nincs. Ez nyilván ugye, aki beül egy jogi egyetemre, az első előadáson bármilyen tárgyból elmondják, ugye, hogy a jog az erkölcs minimuma, tehát hogy a jogszabályok az tényleg az a minimum, amivel elkattog egy társadalom, és ugye ettől sokkal több erkölcs, és nem tudom milyen egy szabálynak, igen, mindenféle dolognak kéne bennünk lenni, tehát jogi kötelességed nincs, ez sehol leíró, hogy látsz valami állatkínzás, mondjuk azonnal kell jelentse, de nyilván azért egy normális emberbe csak megszólal valami. És ugye a hétköznapokban a laikusok is, meg sokan sajnos, akik benne is vannak ebben a rendszerben, igazából ez a hétköznapi állatvédelem, ez még mindig ez a cukiskodás, ez a kiskutyák, kismacskák fölött, ami egyrészt ugye azért, és ugye élesen, tehát akinek nem ilyen elhatározása van, hogy akkor mondjuk ő nem fogyaszt állatot, ugye akkor haszonállat már el van felejtve, meg az úgyis azért van, meg ezek már nem is a állatok, ezek ilyen a hibridek, meg nem tudom még, ez arra van kitenyészve, meg nem tudom mire, ki nemesítve, ugye szép szóval, hogy akkor x héten belül fölhizlalódjon, ő megfelelően hasznosítsa a takarmányt, szép nagy mellehúsa legyen, meg szép nagy tojást toljon, meg mit tudom én, és akkor kész kampó, tehát ugye az a kategória kiesett, mert mi megesszük a hús, szeretjük, és akkor azokkal nem foglalkozunk. És, és hogy még az előző gondolatszára, hogy ugye az ember nagyon ilyen kreatív, meg nagyon szerintem nagyon, tehát hogy nem ezért se kell félni semmilyen Skynettől, meg nem tudom mitől, hogy átveszi az uralmat, tehát szerintem az ember hihetetlenül kreatív, meg találékony. És ugye ez a kiskutyás sztori, ez a kereskedelem. A másik, hogy ugye a hétköznapi gyerekek ma már nem látnak, nem tudom, a kutyán, macskán kívül mást. Hát szarvasmarhát, meg kecskét biztos nem, de hogy mint az egzotikus állatok baromira följövőben vannak, és az is egy nagy iparág egyébként, tehát nagyon sokan megélnek ebből, vagy jól, vagy rosszul csinálva, és ugye minden héten van egy sajtóhír, hogy mit tudom én, Kukutyi határába szökött kengurut keresünk, igen, meg itt-ott-amott, tehát ugye ez meg amellett ugye, hogy most vagy véletlenül szökött meg, vagy direkt elengedte, mert rájött, hogy jó, hát ez tényleg sokat teszik, meg sokba kerül a kezelése, meg hát tényleg nem voltam, hülye voltam, nem voltam fölkészülve, nem tudom, egy kenguru, nem tudom, befogadására. Papagájokkal rendszeres, tehát egzotikus nagy papagájok hihetetlen számba úgymond szöknek meg. Pedig és aztán nagyon drága, érdekes, és az nagyon, igen, nagyon értékes, nagyon drága jószágok, és hogy egy ilyen például madármentő, papagájmentők adatai szerint egy 60-70%-ukat is visszakereshető, mert ugye gyűrűjük van, meg azonosítható, soha nem keresi őket senki. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy hát most akkor Gyurika véletlenül megszökött, vagy inkább hús, mert sokba került, vagy beteg volt, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy ez a divat jelenség, ugye ez tényleg már rég nem a cukiskodásról szól, hanem ugye rengeteg egzotikus állat, tehát hogy fölhívnak téged, mint nem tudom, kutya mentő alapítványt, hogy akkor itt, nem tudom, Sarkad határába találtunk három ormányos medvét, és azt se tudod, hogy néz ki, azt se tudod, mit kell csinálni vele egyáltalán, befogadhatod-e, vagy rögtön irány az állatkert is, ugye természetvédelmi mentőközpont, mert mondjuk, mit tudom én, a CITES egyezmény hatája alá esik, vagy védett, vagy veszélyes, vagy akármi.
Milyen egyezmény hatája alá?
CITES, ez egy ilyen betűszó rövidítés, ez a washingtoni egyezmény. Igazából ez nem állatvédelmi egyezmény, ez valami 80-as évekből jön talán. Ez az állatok kereskedelméről szól, és akkor több kategória van, tehát, hogy eleve élőhelyről ne fogj be olyan veszélyeztetett fajt, amiből mondjuk nem tudom, már három van, vagy már ki is halt. És akkor nyilván ezek ilyen dinamikus listák, néha változik, mert néha van ilyen kedvező tendencia, hogy esetleg még nem halt ki valami, és akkor mondjuk lehet aztán, nem, tehát viccelek, de hogy tehát ez ilyen kereskedelmi nemzetközi egyezmény, és akkor van, amit egyáltalán, de nyilván ezt is tartják, tehát hogy láttak, meg tudnak róla, hogy itt ott tartanak, meg megszökött, meg nem tudom, olyan fajokat, ami szó nem lehetne arról, hogy adják, vegyék, vagy nem csak magát az élő állatot, hanem ilyen termékeket, amit ugye nagyon sokan hisznek az ilyen nem ezoterikus, mi ez a hatás, ilyen
gyógyhatás, meg csodahatás, ugye ez a klasszika, miért az orszarvukat írtották,
igen.
Vagy írtják sajnos még mind a mai napig, mert hogy potencia növelőnek tartják az orszarvából készült port.
Jó, a szerpáknak is betettek igen. Az ilyen hirdelme.
Igen. Kanyarodjunk egy picit,
ja, bocsánat, csak semmi, csak ennyi, egy mondattal, hogy lezárom, hogy tehát, hogy ez a hétköznapi cukiskodó állatvédelem, ez bőven nem az, és hogy és nagyon sajnos viszont, sajnálatos, hogy tehát, hogy tényleg a gyerek előbb lát, mit tudom én, milyen egzotikus, mit tudom én, miket, gekkót, meg leguánt, meg én nem tudom miket, ilyen sárkányokat, mint hogy mondjuk látna tényleg egy tehenet.
Hát mondjuk az, hogy éppenséggel ez sajnálatos, vagy nem, a körülmények szempontjából persze igen, de hogy egyébként meg lehet, hogy ez a normális, de én egy picit még oda-vissza akarnék kanyarodni, hogy oké, tehát azt látod, hogy a szomszéd kínozza a kutyáját, vagy láncon tartja ilyenkor. Ha te elmész, és teszel egy feljelentést, akkor van annak realitása, hogy a rendőrök ki fognak menni a szomszédhoz, és azt mondják, hogy figyelj ezt a láncot, légy szíves, vedd le, vagy különben.
Hát, vagy csak összeveszek a szomszéddal, mert tudom, hogy te jelentettél föl.
Ez egy dolog, de hogy legalább a jogi és a joggyakorlat az tulajdonképpen micsoda ebben.
Igen, ez a, nem tudom, inkább majd állatvédő szervezetekhez fordulok, elmondom, hogy mit láttam, mit hallottam, küldök fotót, videót, de kezeljék anoniman. Tehát, hogy annyira nem hülye egyetlen ember se, ha mondjuk meghatározott szögből fotóztak, videóztak valamit, vagy mondjuk csak onnan lehet rálátni, tehát azt a kert részletet csak a szomszéd láthatja, de hát a nem tudom, a Piros Pöttyös Katica állatvédő szervezet tette, tehát a feljelentés mondjuk, tehát nyilván nem hülye senki se, úgyhogy ebből oltári nagy balhék szoktak lenni, és az ilyen állatvédelmi bejelentéseknek, ami a másik kedvencem, hihetetlen sok ilyen birtokvédelmi, szomszédjogi és egyéb ilyen szomszéd háborúk szoktak ebből keveredni, és azért, mert én rosszul tartom az állatom, engem bejelent, mondjuk meg kéne előzze talán egy beszélgetést, tehát mégiscsak ugye a kommunikáció az egyik fontos képességünk, ez gyakorlatilag nincs ma már, de mondjuk ha tehát szóltunk esetleg, és ugye nem javított az állat sorsám, és akkor ugye tettünk valami lépéseket, és mondjuk meg is indul szerencsés esetben, mert hogy van egyébként erre egy tök jó rendszer, tehát van az enyhébb megítélésű ilyen állattartási hibákra, ugye a közigazgatási szervek, a súlyosra meg nyilván rendőrség, ügyészség, és ugye akár börtönbe is mehetsz aztán, ugye ezek a súlyos bűncselekmények. Tehát van egy tök jó rendszer, ez nyilván attól függ, mint ma minden más az országban, hogy hol milyen felkészültségű, hozzáállású, állatszerető vagy nem állatszerető emberek vannak, tehát vannak tök jó tapasztalataim, meg vannak baromi rosszak. De hogy hát ugye most ebből mit akartam kihozni, nem tudom, valamit itt ezt, a szomszéd háborúból.
Hát ez volt a kérdés, hogy elvileg a rendőrség ugye kimehet, és
ja,
hogy
persze,
van
persze.
Olyan
ja,
eset,
igen,
amikor
igen, abszolút,
a gyakorlatban akár ki is megy, ha tényleg.
Egyet is olvasni abszolút. Azért viszonylag gyakran, na most kivonultak az állatvédők, ide és ide találtak, 3 legyengült lovat, egy kutyát elhozzák, nyilván olyankor lehet tudni, hogy attól még nincs megoldva az ügy, valakinek neki pénz kéne, állat, mert azt, hogy még kimentem onnan, tudjuk, hogy túl sok az ilyen állat, tehát hogy komplex a problematika, de hogy most az egyesületre visszatérve kb. Hányan vagytok nagyságrendben, tehát akik így
ugye aktívan dolgoztak. Ugye 10 indultam, ugye 10 muszáj egy egyesülethez, és mondjuk, hát így a tágabb ismerősi baráti kör, aki segít, ugye állatorvosok, de vannak mondjuk rendőrönkénteseink, bírók, ügyészek is, tehát hogy mindenféle ilyen hivatásrendből, főleg jogiból, meg mondjuk vannak ilyen idézőjelesen sima állatorvosaink, meg szakállatorvosaink, meg rengeteg egzotikus állatot, szakállatorvosunk is van, az mondjuk egy ilyen 50 fő, tehát még egy 50 főhöz tudunk nyúlni, aki tanácsot tud adni.
Egy nagy csapat azért, mármint, hogy most intelligenciában és lelkesedésben, és mi, hogy mik a, nem üzletütik, akarok ezért, tudom, hogy nem üzlet, de hogy de mind napi több ezer bejelentésén, vagy x-ön, vagy kevéssel tudok sokat foglalkozni, vagy mi köti le a mindennapokat, vagy milyen
hát ugye mindenkinek van egy rendes polgári foglalkozása, és akkor vállal telefonos ügyeletet egy-egy napot, az változó, tehát van, hogy mit tudom én, egy hétig nem jön egy telefon se, aztán van, hogy mit tudom, egy héten, nem tudom, 52 hívás jön, ez nyilván befolyásolja az is, hogy ki mit látott, hallott, olvasott. Nagyon sokan nem konkrét dologról kérdeznek, már, hogy nem tudom azt, amit ők láttak, hallottak, vagy szeretnék tudni, mármint olyan szempontból, hogy nem olvasta a saj, vagy nem tudom, látta a tévébe, vagy nem tudom, ketté fűrészelték a zsiráfot, és akkor mi van vele, és akkor elirányítjuk, hogy mi van vele, hol kell megkérdezni, mindenféle dolog.
Uh-huh. Ezt akartam kérdezni, igen, hogy a ti életetek az folyamatos harc, mert hogy valójában az van, hogy mindig jönnek a kvázi feljelentések, hogy ilyen csúnya, meg olyan csúnya dolgot láttam, vagy van az az örömteli része, és amikor valaki azt mondja, hogy hát most hozzám került egy aligátor, és szeretném úgy tartani, ahogy neki is jó legyen, tudtok ebben segíteni.
Hát mi nyilván úgy érezzük, hogy mindig baromi jó tanácsokat adunk, mert vagy konkrétan elmondjuk, hogyha ő szeretne valamit tenni, mit tegyen, vagy elirányítjuk oda, mi sem vagyunk elég okosak, és nyilván nem, sokszor nem vagyunk, elirányítjuk oda, ahova kéne. Ez nyilván a másik oldalról, tehát tehát ahogy kiveszett a kommunikáció, úgy nem tudom, gyakorlatilag a cselekvő képesség, és most kicsit megcáfolom magam, hogy milyen kreatív és alkalmazkodó az ember, mert az mégiscsak jobb, ugye, ha egyrészt anonim módon teszek valamit, és majd valaki megcsinálja helyettem, de legjobb lenne meg is írná, el is küldeni, és akkor az a legjobb, hogyha helyettem el is intézte az egészet, és nem csak feltétlenül azért, mert félek, meg a szomszédom, meg nem tudom, mi lesz. Ja, tudom, mit akartam a szomszédháborúból, hogy én ma tettem egy bejelentést, mondjuk rendes voltam, tényleg beszéltem, nem javítottad az állat sors. Hát másnap ugye majd az én kocsim lesz megkarcolva, az én kukám lesz főrugdalva, hozzám lesz átdobálva, nem tudom, ilyen, nem tudom, használt pelenka, meg én nem tudom, micsoda a kertbe, tehát ugye ez ilyen hétköznapi, abszolút, igen. Vagy az ilyen hardcore-abb ilyen haladók, azok mondjuk átnyúlnak valami gerebével, vagy bármi, valami, ki tudsz, és hogy ellopkodják a szomszédból a bármit, amit közel van a kerítéshez. És kimész a kertbe, és egy jó érzéssel, hogy segítettél, és beindítottál egy hatósági gépezetet, hogy megjavuljon a kis állatka sorsa, kimész másnap, és nem tudom, rohadtul is meg egy szerszámod, vagy bármit, amit a kertbe tartasz, mert bosszúból kihalázgatta, kipecázgatta.
Értem. Jó, hát szerintem ezeken azzal együtt is, hogy nyilván ez egy szörnyű dolog, de hogy bízzunk benne, hogy a mi és időtávunkat nézzük hátra és előre nézés, hogy most egy olyan ponton vagyunk azért ebben a dologban, ahol valami már történik, de hogy ennek is azért a hosszabb távú módja nyilván nem a kierőszakolás, hanem amikor eljut a társadalmi morál odáig, hogy amikor már csak finoman szólsz a szomszédnak, figyelj, ez így olyan rosszul néz ki, hogy szerencsétlen kutyát láncon tartott, tudom, hogy most mindig ezzel rugózom, de és aztán eltelik néhány év, és lehet, hogy annak a szegény kutyának már nem lesz jobb, de a következőnél már természetes lesz, hogy figyelj, olyan ciki ezt így megláncolni ezt a kutyát, mert az összes szomszédom után néz rám.
Hát ez ilyen háromlábú, ugye, hogy mi ugye tanácsadásban tudunk segíteni, vannak olyan állatvédő szervezetek, akik konkrétan elviszik, kezeltetik, rehabilitálják, aztán gazdásítják, és ugye nagyon fontos a harmadik láb, ugye ismeretterjesztés, tehát ugye folyamatosan tolni az infót, és hihetetlen jó gyakorlata van erre állatvédő szervezeteknek, hogy mindenféle korosztályra le van képezve, tehát az óvodásoknak, nem tudom, kis képecskékkel, meg nyilván oda is bevinni mondjuk egy kutyát egy óvodába, és akkor megmutatod, hogy mit gondolsz arról, hogy most ez a kutya barátságos vagy sem, vagy hozzáfordulhatsz vagy sem, vagy mi az első, amit mondjuk tenned kell, mielőtt szeretnél barátkozni. Nyilván megkérdezed a gazdáját, hogy szabad-e egészen a, nem tudom, egyetemi sztorikig, ahol ugye mondjuk konkrétan joghallgatóknál is voltunk már, és akkor elmeséltük, hogy mi mivel foglalkozunk, és gondoltuk, hogy meg kineveljük ott az utódokat, és sikerült is ilyen kis önkénteseket is szerezni, például a telefonos ügyelethez.
menjünk bele egy kicsit ezekbe a kategorizálási kérdésekbe, ugye, mert hát rengetegféle állat van. És hogy egy egész konkrétan érdekes példát mondjak, ami most eszembe jutott, a sokszor nagy örömmel mesélek, ugye, a mi telkünkről, a Szentendrészigeten, és ott a, pont az egyik barátainknál van az a helyzet, hogy az ő szomszédjukban megjelentek patkányok, akiket ki kellett a szomszédnak írtani, de az ő kislányok viszont egyébként két patkányt tart bent a lakásban, mint hobbi kedvenc állat, akik tök jól élnek, ott etetve vannak, orvosnál vannak, nem tudom. Hova kategorizálod? Tehát, hogy van egy eleve az alapkategorizálás? Nyilván elkezdjük onnan, hogy nem tudom, földigi lista, egészen odáig, hogy házi kedvenc kutya vagy cica, amit itt nekünk eszünkben sem lenne megenni, de közben a világ más táján meg még az is lehet, hogy ez nincs így. Tehát mondjuk az európai vagy magyar szabályozás az hogy tesz különbséget az egyes állatfajták között?
Hát ugye a jogi kategóriák az ugye részben nem feltétlenül ugye követi ugye a biológia, vagy nem tudom, etológia fogalmait, de mondjuk a patkányos példánál maradva ugye egy házi kedvenc, egy kertelésből tartott állat, egy állatkereskedésben megvásárolt patkány, az egy kategória, és ugye rá vonatkozik az állatvédelmi törvény. A vadon élő patkány, meg ugye mint alias kártevő, szegényem, ugye őt simán ugye erre létesültek nagy cégek, ilyen-olyan-olyan szerekkel, tehát ezt simán ki lehet írtani, vagy hívhatsz, mit tudom én, ilyen görényekkel szokták, egyébként vadászgörényekkel is, ha, mert ugye azért a patkány nem hülye, tehát nem feltétlenül veszi meg mindenhol a mérget, és akkor mondjuk hívnak ilyen görényeseket. Tehát ugye őre ugye az vonatkozik, ugye, hogy házi állat, vadállat, meg ugye kertfelésről tartott állat, vagy ugye kártevő. Meg nyilván ugye, ha házi állat, meg hobbi célból tartod, akkor nyilván van egy tartási helyen, rád vonatkoznak minimál szabályok. Egyik fontos szabály ugye, hogy ne engedd, hogy megszökjön a tartási helyéről, amelyik mint a közkeletű vélekedéssel szemben mondjuk nem csak mit tudom én a kutyusra vonatkozik a kertben, hanem a macskára is. Mert szintén hihetetlen nagy szomszédháborúk vannak, hogy átjött a 76 macskád, teletojta a kertemet, szétkaparta a kerti bútort, összevizelte a mindent, amit létezik, és én itt hagyott három nem kívánatos almot, tehát hogy köszönjük szépen, mert most már nekünk is van 76 macskánk, de hogy mi nem az, hogy nem szeretjük az állatokat, csak mi nem akarunk állatot tartani, miért kéne nekem a tiédet tartani? Igen. Tehát, hogy ezek ilyen fő kategóriák például.
A fő kategória úgy van, bocsánat, mi mindjárt hagylak téged is szóhoz jutni, és csak ugye, ezt tisztáznám.
Bocsánat, csak ugye nyusz is példa, ugye nyúl, mint nyúl, most nyilván a kísérleti állat nyúl az egy kicsit ilyen snob kategória, tehát az valami külön hibrid, mit tudom én, meg arra célra nemesített, vagy nem tudom milyen jó kifejezés, tehát ez nem az a nyuszi, amit megveszek, nem tudom, az állatbőrzén monoron, vagy megveszem az állatkereskedésbe, de hogy alapvetően, mint biológiai lény, hát nyúl, de hogy ugye őre is jogi kategóriák szerint, hogy csúnya szóval mire használjuk, vagy mi a célunk vele, ugye más tartozik.
De hogy akkor egy otthon tartott házi kedvencnek, hogy az előző patkányos példánál maradjunk, mert hogy itt az a kétféle patkány, az légvonalban szerintem 2 méterre van egymástól valójában, csak egy ház és egy fal választja el az egyiket a másiktól. Mert hogy a kutyáknak, meg adott esetben a cicáknak is van papírja, a kutyáknak, ha más nem állatorvosi nyilvántartása biztos van, meg a cicáknak.
Hát meg
nem,
ugye tulajdonosan, meg ugye az állattartóra ráhúzhatod a kötelességeket, hogy most akkor hogy tartsa, mint tartsa, ugye, hogyha csúnyán tartsa, följelenthető.
De hogy mondjuk egy patkánynál azt igazolandó, hogy ő egy házi kedvenc, és nem egy kiírtható valaki a 2 méterrel odébről a kerítés túloldaláról, az azt jelenti, hogy kell, hogy nekem legyen valami papírom, vagy egyszerűen az a tény az önmagában keletkezteti a jogát az adott patkánynak az úgymond személyiségi jogait, hogy ő bent van, és egy ketrecben van, ahol őt etetik, tisztítják, gondozzák.
Hát néhány állatfajnál ugye van kötelező jelölés, tehát ugye kutyákban, nem tudom, most már 10-valahány éve kötelező ugye mikrocsip, amit ugye ide beszúrnak egy ilyen kis valamit, ilyen kis rizszemet, és ezt le tud olvasni, van egy azonosító száma. Haszonállatoknál is van, vagy ugye egy csíp, vagy ez a krotália, vagy van, amit még sütni szoktak, ugye az oldalában ilyen billog, vagy nem tudom mi az.
Az még van.
Így van, tehát az azért egy működőképes dolog, ugye madaraknál gyűrű, ugye mondjuk nagypapa, egzotikus nagypapagájoknál, a többi de meg eldöntheted, vagy mit például a görög teknős, az is ugye CITES egyezmény hatája alá tartozik, és mondjuk a görög teknősnek például mi ez a páncéjának a rajzolatát is, ugye az is egy ilyen azonosító dolog lehet, hogy lefotózod, és ez minden van, amit az új lenyomatunk.
Aha.
És akkor eldöntheted mondjuk, hogy hát mondjuk lehet, hogy hülye példa, mert ehhez nem értek, lehet, hogy patkányt mondjuk nem lehet ilyen, nem tudom, csippel megjelölni, de akkor vannak okirataid, vagy mit tudom én, milyeit. Tehát ez is egy bizonyítási eszköz lehet. Meg hát nyilván, hogyha baromi jó felelős állattartó vagy, akkor sose fog megszökni, tehát nincs rá szükséged, hogy a bizonygass, hogy de ez tuti az enyém volt, és te meg nem tudom, leöletted a szomszédba.
Persze, ezt tisztasorít, inkább engem a jogi része érdekelt, vagy az elméleti része, hogy milyen érdekelt.
Van kötelező azonosítás, meg nem. Vagy például a vadállatoknál, ugye, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy kiirtandó kártövő, ugye a, nem tudom, nettó csatornapatkány, tehát ugye azért vadállatoknál is van, ami ugye kilőhető, meg nem lőhető, meg vannak rá vadászati szezonok, hogy csak kicsit lőhető ki tavasszal, aztán meg már nem, mert mit tudom, ilyen a szaporodási időszak, vagy bármi, tehát ezek mind ilyen jogi kategóriák, és hát ugye állat-állat, meg vadállat-vadállat, csak ugye mit tudom, a rókát nem szeretjük, mert elszaporodott, és dúvad, és nem tudom, megeszi azt, amit mi is ki tudnánk lőni.
Értem, mert hogy innen ugye egyben átevezhetünk a kutyák témájára, és már amikor leveleztünk egy kicsit az adás előtt előzetesen, akkor is felmerült ez, hogy egyébként esznek még a Távol-Keleten kutyát? Tehát, hogy már hogy ott is ez van, hogy van egy kultúrkör, ahol tényleg csipje van, komoly jogai vannak, és van egy elvileg egy másik kultúrkör, nem tudom, hogy egyébként ez van-e még.
Van, persze, abszolút.
Akkor meg még van is, ahol meg tápláléknak számít.
Van.
Tehát, hogy akkor egyrészt ez van,
másrészt
meg, hogy...
Vannak ilyen országok, persze, ott is vannak ilyen mozgalmak, ugye vannak ilyen, megjelenik, nem tudom, ilyen nemzetközi híradásokban, hogy ugye ott, tehát helyi, nem tudom, én utaztam innen oda, hogy megmondjam, hogy én nagy magyarként, nem tudom, ott ne egyetek kutyát, hanem ugye ott helyi mozgalmak is szerveződnek erre, és akkor mit tudom én, viszik a összenyomorított izéket ott a ketrezbe, és akkor mondjuk mennek kiszabadítani őket, vannak ilyenek. Vagy ugye most volt hát Dél-Korea, vagy nem tudom hol, ugye, de az is ezzel, tehát ez a jogász agy, tehát ugye azt mondja, hogy tilos leölni, meg forgalmazni. Azt nem mondta senki, hogy enni tilos. Tehát ha te bárhonnan szereztél, megeszed. Ez kicsit olyan, mint ez a drog. Nem szabad terjesztenem a drogot, de mondjuk van, ahol mondjuk nem tiltják, hogy használd. Tehát ugye az nyilván elválik. De hogy azért úgy vannak ilyen fejlődő dolgok, mint hogy mondjuk a cirkuszos izék is egy csomó helyen, ugye a vadállatos cirkuszokat tiltják be. Tehát vannak azért ilyen bizonyos fajok elfogyasztását. Csak hát ugye ez is megint olyan, hogy most mi miért mondjuk meg innen, akkor ő is megmondhatja nekem itt, nem, hogy akkor én meg ne egyek, nem tudom, sertést vagy bármit, és akkor oké, azt mondom, hogy jó, igazad van, mert szegény, és akkor, tehát most ez ilyen általános példa, akkor mit tegyek helyette? Tehát, hogy azért valami alternatívát kéne kínálni azoknak, akik nem ilyen ingyenségként teszik a kutyát, hanem gondolom, nem tudom, hétköznapi, nem tudom, fogás náluk.
De ez, na mondd, Árpi, most már.
Nem, csak azon gondolkodunk, hogy igen, egyrészt a válasz, ez nem fajokat védünk, hanem élethelyzeteket, vagy tehát van tulajdonosa, ilyesmi, és ez tud párhuzamosan létezni, tehát van a házi kis kedvenc törpenyuszi, aki agyonban imádva, aki mellette meg lehet enni, és hogy mentálisan ezt tudjuk kezelni, sőt, ugyanúgy tudom kezelni, tehát megvacsorázom, de másnap meglátogatom barátomat, akinek van kis nyuszia, és megsimogatom. Szerintem ez olyan értelemben rendben van, én azt tényleg nagyon nem szeretem, hogyha így kívülről kényszerítőről megmondjuk, hogy figyelj, ezen túl így kell viselkedni, most már nem, de mégis azért úgy haladnak arra felé a dolgokat, a maga a gyereknevelés is, milyen sokat változott a kicsi felnőttől az agyunk kényeztetendő kedvencék, hogy ezek tudnak egymás mellett létezni, ami engem szokott ugye itt társadalomtudományilag érdekelni, most a személyes motivációkon túl, hogy az, hogy határozzuk meg az élet értékét, tehát az, hogy mi is ugye egyre fontosabbnak tartjuk a saját életünket, nyilván a saját kis kedvencedet azt tudod szeretni, de hogy amúgy az állatokkal, tehát mi az az alsó, mi az, amit már nem teszel meg. Tehát az, hogy valaki tart lovat, és azzal megy lovaskocsival, oké, de az, hogy ütiveri otthon, az már nem oké. Tehát, hogy ezek szerintem azért így finomodnak, megalakulnak, ami egy állat értékével is összefügg, mert egy ló több milliós értéket, tengeri malac meg. Nem, de mégis szerintem ezek így alakulnak, csak közben meg például van egy ilyen helyzetünk is, mondta ezt a patkánycicet, amivel most találkozunk, ugye városiasodás, kinyomtuk a környezetét, elpusztítottuk elég sok vadállatnak, akik most a városban kezdenek. Tehát az, hogy kivel találkozik, hát most itt Budapesten azért vaddisznóval, rókával találkozni, az nem is olyan nagy szám.
Abszolút, tehát Újpesten ugye a Pataki Gáborék az Állatmentő Ligával ugye, most nem azt mondom, hogy heti szinten, de mondjuk havi szinten biztos vagy ő. Tehát nem az az, hogy nem tudom, rosszul tartják már valahol, az is persze, hogy a kiskutyát kiscicát. Tehát, hogy Újpesten ugye őzeket meg vaddisznókat hajkurásznak, mert ugye bejön a városba.
Igen, az őzek is. Én tegnap este is találkoztam egy rókával, és jó volt, mert néhány barátomnak elmondtam, az egyik azt mondta, hogy azonnal vigyem neki ajándékba, mert rókát akar, a másik az, hogy meneküljek tőle, a harmadik igen, az, hogy...
Igen, mert a túl közel biztos veszett, és akkor majd vége kaput is.
Pusztítsam el, meg igen. Jaj, azonnal jelentsem föl, és lőjék le, vagy vigyék el valahova, nem tudok róla. Tehát, hogy ez szerintem természetes, a többféleképp reagálunk rá, de az...
Igen, és ez, bocsánat, az análságos, és vigyék el az élőhelyére. Neki ez az élőhelye? Tehát, hogy egyébként ilyen tök jó, ilyen vadgazdálkodási kutatások vannak arra, hogy lefürkésztek ott egy vaddisznókondát, hogy nem tudom, a Heltai meg a Csányi professzorok a Gödöllői Egyetemről, hogy egyébként vannak olyan vaddisznóállományok, hogy ez a kiváltott valamelyik vadásztársaság területéről nincs már ilyen, tehát ők ott élnek Budán, nem tudom én hol, melyik ficakba, és nem tudom hány generáció óta ott élnek, és akkor ez a vigyék vissza, szegény bejött és eltévedt, és nem tudom, a Bajcsi Zsilinszki rohant nem tudom hány éve a vaddisznó, és vigyék vissza az élőhelyére. Oké, elviszük Óbudára, tehát ő ott él.
Szóval tényleg az élethelyzet, tehát ugyanaz a patkány, mint faj, de hogy mit teszel vele, szerintem itt tényleg ez a tükör is számít, hogy te mit gondolsz róla, ez egy örök kérdés, az is, csak hogy nagyon sok ilyen vitanyító dolog van, és ez egyik, ez a házi kedvenc téma, akkor ezt érzékelem, hogy te nem vagy oda meg vissza az otthon tartott házi kedvencektől, mint
én a tartástól, tehát hogy igen. Én ugye láttam azt, hogy az átlag ember hogy tart, milyen problémákkal fordulnak hozzánk, én most már lassan eljutok oda, hogy a legjobb állattartás, ha nem tartunk állatot, mert igazából akkor nem tudunk senkinek se, nem tudom, bántani.
Hát közben meg ugye pont arra felé megyünk, amit én tényleg, egyébként adás címnek szállok, aztán majd meglátjuk, hogy az lesz-e, hogy a kutya meg a macska az új gyerek, vagy a jövő gyereke. Tehát, hogy...
Hát ez számomra félelmetes. Tehát, hogy aki már kifejezetten, nem tudom, a kisfiam, meg a kislányom, és akkor ülsz ott zavartan, hogy hisz tudod, hogy nincsen gyereke. Ja, értem, hogy a kutyájára gondol. Tehát ez engem hihetetlen zavarba.
De viszont
zavarba
sokan meg azért vásárolnak kis kedvencet, pont ez, ugye ez a klasszikus, hogy gyerek megtanul foglalkozni valakivel, szeretni vigyázni rá, az elején hörcsögöt kap, mert az rövid ideig él, utána tengeri malacot kap, mert az hosszabb ideig, csak, akkor megtanulja a gondoskodást.
Ez az érzelmi kapcsolat, ez ugye a fontosságát tekintve, én értem, hogy lehet olyan, mint egy gyerek, de hogyha már olyan, mint egy gyerek, tehát igazából tehát nem veszed figyelembe az ő természetes igényeit, meg agyon eteted olyannal, amivel nem kéne, mert jaj, szereti, meg kéri, meg fölöltözteted, de minek, mert egyébként van bundája, meg ezek a hülyeségek.
De nem lehet, hogy aztán végül, na, várjatok, akadj, tehát megint csak ezt ne engedjük el, ezt a témát.
Elérkedtünk a veszekedési ponthoz, szuper.
Mert hogy?
Ez ilyenkor szokott, vagy később? Vagy
sos
ez ilyen változó?
Sosincs, de mindig próbálom, hogy legyen.
Te is hallgatsz minket igazából, ahogy mondtad, már hallgattad egyszer-kétszer, tudod, hogy nem veszünk itt mi össze, de hogy ugye én azt gondolom erre, miközben én nekem gyerekem van, házi állatom per pillanat nincs, bár volt vizslám, imádtam, de az egy másik élethelyzet volt, hogy? Ugye sokszor
de
elmondjuk...
Bocsánat, tudnál köztük egyenlőséget tenni, hogy pont ugyanúgy kell, mint a gyermeket?
Természetesen. De várjál, pont azt akarom kihozni belőle, hogy ebben az adásban is sokszor elmondjuk, hogy a mai gyerekek várható élettartama 102 év, meg stb., hogy annyira kinyúlt az életünk, vagy meghosszabbodott, hogy a gyerekvállalásos periódus az tulajdonképpen elvisz belőle mondjuk 15 évet, de hát utána is még az van, meg adott esetben előtte is nagyon sokaknak, hogy arra a fajta érzelmi kötődésre, és most nyilván nem tök egyenlőségélet akarok tenni, csak az, hogy neked legyen olyan kedvenced, akivel foglalkozhatsz, törődhetsz, szeretetet kapsz tőle, és adhatsz is neki. Én ezt viszont egy abszolút legitim dolognak gondolom, hogy nem mondhatod azt, hogy jó, de én a gyerekkel ezt letudtam, mert hát a gyerek az kirepült, az neked még van jó esetben 40 éved, amíg te még bőven aktívan tudsz szeretni, és viszont szeretetet is elvársz.
Frissen kinevezett moderátorként, akkor hozzád fordulok, hogy értem, de te meg azt tapasztalod, tehát a te vizsládba összeg jól volt tartva, szeretve, nem is mondanám most már, de tudom, hogy így volt, de valamiért benne gyűlik, mert én is azt gondolom, hogy az életnek egy része tud lenni kiegészített, hogy társ, de hogy, na, tehát az esetek során azt látod, hogy az emberek rosszul bánnak vele, vagy az, hogy a fogyasztói társadalom challenge-jeinek...
Igen, hülyeségből, meg rosszul értelmezett szeretetből, tehát én azt el tudom fogni, ő családtag, mint kutya, tehát hogy van a gyerek, meg a kutya, meg a hörcsög, meg nem tudom, a pók a sarokban, meg a bárki, tehát mi egy nagy család vagyunk, és mindenkinek azt adjuk, amire neki szüksége van, és nagyon szeretjük egymást, és ha nem tudom, kirepültek a gyerekek, de még 102 évig élünk, akkor például egzotikus nagy papagájt tudom ajánlani, mert 50-60 évig él. De borzasztó. Uh-huh. Tehát jelenleg ilyenek vannak, hogy átgondolatlan papagájvásárlás, és akkor hát szegényen mellől kihalt a tulajdonosa. Tehát, hogy ilyen borzasztó sztorik vannak, őrökösöknek nyilván csak az kell, ami nem tudom, ház, meg vagyon, meg papagáj, meg szerintem ezért is sok papagáj röpköd össze-vissza, na mindegy. De hogy, tehát, hogy ez, hogy nem, tehát nem embergyerekként kell, akkor mondjuk azt, hogy állatgyerekként, vagy nem tudom milyen jó szó, tehát akkor maradjunk családtagként.
Na,
tehát,
oké. Hogy
de
antropomorfizmus, na, végre eszembe jutott. Tehát, hogy ez is egy olyan borzasztó tendencia, ez a jogilag, meg ugye ez az a szakasza, hogy az a legnagyobb baj, nem az, hogy az emberek rosszul tartják az állatot, meg hogy nincsenek fölkészülve rá, meg hogy felelőtlenek, meg nem tudom. Az a legnagyobb baj nagyon sokak szerint, és amit állatvédők szerint is, hogy az állatoknak nincsenek jogaik. Mert ha lennének, az milyen baromi jó lenne. Csak ugye, ha valami jogképes, mondjuk minimum már valami képviselő kéne mellé, mert mondjuk a kutya nem fog elmenni a bíróságra beperelni téged, meg kaját venni, meg nem tudom mi, és az egész jogi konstrukciót, ha megváltoztatnánk, ami jelenleg ez nem jó, legyen jogképes, legyen valamilyen új kategória, mint mondjuk ez ilyen, mint a régen a rabszolga felszabadításhoz tudnám hasonlítani, mert ugye hát mondjuk Rómában sem nagyon volt túl sok joga, hogy egy rabszolgának, de ugye akkor már nem lenne tulajdonosa, hanem valami, nem is tudom, ki lenne fölötte valami pártfogó, és az egy tök jó dolog lenne. Tehát, hogy az már egy végképp kiéreszteni szerintem a szellemet a palackból.
Szítsam a lángot tovább.
Jó.
Nem, csak ezek olyan dilemmák, szerintem azért az állattartóknak egy része, nem tudom mekkora része, ezek ilyen személyes érzelmi izék mindenkiben, tehát kevesebb a cselekedet, mint a motiváció, azt látom, hogy sétáltatja a kutyát, nem tudom, hogy teherként sétáltatja, vagy imádja, stb. De szerintem nem antropomorfizmusból, hanem önmagáért szereti úgy. Tehát nem azt mondja, hogy ez a gyerekem, hanem ez egy kis kutya, aki tudom, hogy kutya, ő neki ezek a képességei vannak, de a hűtésem az életem ezen szakaszában. Akkor van az, amikor valamiféle pótlék vagy challenge, vagy letudni bizonyos dolgot, ez tény, hogy ma már gyerekeknél inkább digitális eszközökkel szokták lekötni a figyelmeket, de régen megvolt. És van az is, amikor kicsit haszonállat, kicsit nem. Tehát azért egy kertesházban egy kutya tud őrző is lenni, és így tovább. Tehát, hogy ezek itt különböznek, de te eleve az egészre vagy mérges, most jó értem, hogy csak hogy szítom a lángot, de hogy na azt akarom csak érteni, hogy a rossz tapasztalatod miatt, vagy úgy gondolod, hogy egyszerűen nincs ebben az épített környezetben, tehát nincs érvelés amellett, hogy hiába viszem le naponta négyszer a vizslámat a tömbház lakásból, az a vizsla úgyse boldog, hanem csak én vagyok boldog tőle, és ezért kizsákmányolom a vizslát, ugye? Vagy?
Én amikor ebbe az egészbe belekezdtem, nekem részben ez a munkám is volt, tehát én mint hatóság is dolgoztam, mint állatvédelmi hatóság 12 évig. Tehát, hogy egy naív, vidám, optimista ember voltam, és akkor láttam, hogy az emberek úgy általában mi jön elé, most nyilván én azokat szembesültem, akik ugye vették a fáradtságot, vagy más föltüzeltek, és helyettük megtették ezeket a bejelentéseket, tehát én nyilván csak a rosszal találkoztam, illetve ugye azt is el kell mondani, hogy aki mondjuk állatvédőnek tartja magát, akár eljutott arra szintre, hogy szervezetet alapított, adományokat tud összeszedni, és azt tényleg jól állatokra fordítja és menti. Tehát azok között is nagyon sokan megrekedtek ezen az érzelmi szinten. És csak mindent annak vet alá, hogy ez az érzelmi szint. Tehát nekem meg vannak ilyen veszőparipáim, például ez a vegán tápot, miért ne adjunk vegán tápot a macskának? Hát mert szerintem nem olyan biológiailag az ő, nem tudom, konstrukciója. A másik kedvencem, most a sétáltatásra jutott eszembe, hogy nagyon divatosak a mindenféle kicsi fajták, ez a szöszmösz, nem tudom, ezeket szöszmöszfehér, meg csivava, meg mops, meg francia boldog, meg én nem tudom.
Csak olyan jelzőket tudok, amik nem tűrik az adás festéket.
Szerintem sejtem, hogy mire gondolsz, és akkor ugye ez a sétáltatás dolog, hogy ez úgyis kicsi, meg cuki, meg eleve egy francia boldog, meg mops, már ez nem is olyan kutya, hanem ilyen valamilyen kis manó, vagy lény, vagy bánat tudja micsoda, és akkor erre is rohadt nagy iparág épül, hogy akkor rászoktatod, hogy ez a kutya pelenk, ami annyi, hogy leraksz egy ilyen izért, egy ilyen valamit, aminek az alja nem engedi át ugye a folyadékot, és akkor arra rászoktatod, hogy rápisíjen. És akkor vagy lusta vagy, vagy azt hiszed, hogy még több időt tudtok együtt tölteni a lakásra, vagy mit tudom én miért, de már nem viszed el sétáltatni. És ugye ez nagyon fontos, hogy ugye ő neki nem csak azért fontos, hogy sétáltatás közben végezze a dolgát, hogy már ott végezze, hanem az neki, nem tudom, ilyen kommunikáció, ilyen levélolvasás, vagy nem tudom, ilyen telefonálás, vagy bármi, mert ugye szagokból neki ez egy fontos kommunikációs rész.
De azért itt meg nem az van, mert hát erre is hány ilyen példát tudunk mondani. Én még egyébként a saját vizslánknál is azt a részét megfigyeltem, hogy amikor kint voltunk a telken, akkor ő addig volt a kertben, és addig rohangált, és ásott, és szaglászott, amíg valaki ott volt kint legalább a teraszon. Abban a pillanatban, hogyha az ember bevonult a ajtó mögé, akkor emlékszem, volt is egy ilyen fém lap fel szerelve a kilincs alá az ajtóra, mert hogy akkor a kutya már rágaskodott, nyitotta a kilincset, jött be ő is, tehát ő nem volt hajlandó egyedül a természet helyzetben maradni. És ezt csak azért mondom példának, hogy lehet, hogy ez is változik, nem, mert azért sok olyat tudunk, aki mondja pont a francia buldognál, meg a kis tacskónál, hogy figyelj, ő nem szeret sétálni, egy nap egyszer még oké, de úgy kell kirugdalni a kapuajból, mert hogy nem akar elindulni sehogy sem.
Most akkor, ha a gyerek példánál maradunk, ha a gyerek most élete végéig már csak csokoládét hajlandó megenni, akkor azt fogsz neki adni, mert szereti, és okay. Jó.
Meggyőztél, jogos.
Tehát, hogy azért vannak józan érvek, ha már akkor nem tudom, egy gyermekünknek tartjuk, akkor azt mondjuk, hogy kutyaszülőként, vagy macskaszülőként, vagy nem tudom miként, akkor csak törekednénk arra, hogy neki jó legyen.
Értem. Maga a változás különben egyébként talán az is, és akkor majd te, mint szociológus, ebben tudsz megerősíteni, vagy megcáfolni, hogy talán azért is feltartóztathatatlan, és hogy akkor ebből azt akarom kihozni, hogy inkább alkalmazkodni érdemes hozzá úgy jogi szabályozás, mint tanácsadás szintjén, mint megpróbálni megváltoztatni, mert hogy annak idején ugye a nagy család, neked akkor is volt dolgod, hogyha éppen a gyereknevelésen túl voltál, de hát manapság a nagyon sokszor megénekelt és akár elátkozott atomizált társadalom, az egyszemélyes család, és a többi, hogy ebben valójában az van, hogy tényleg nagyon-nagyon sok embernek és egyre több idősnek is nincsen más társa, nem lesz más társa, tehát vagy állat lesz, vagy robot, vagy nagyon más nem, mert hogy erre felé, akár egyébként, és hát persze ez is lehet egy következő kérdés majd, de a robotjogok azt szerintem talán nem a te asztalod, tehát hogy valójában azt gondolnám, nem, hogy ez egy olyan folyamat, ami feltartóztathatatlan, tehát ezt kezelni kell, és, vagy lehet és kell, de feltartóztatni valószínűleg nem, ahogy most kinéz.
Van az egyéni szint, meg a mondjuk úgy a kulturális szint. Tehát az, hogy egy ember hogy bánik az emberekkel, vagy állatokkal, vagy akár épületekkel, vagy akár a villamos ülésével utazás során, az ugye sok mindent elmondhat róla, vagy a kultúrájáról. Nyilván mindig voltak emberek, akik egyik jobban vigyázott a lovára, másik kevésbé, vagy bármilyen állatára. Az, hogy mi a társadalmi elvárás egymás felé, hogy én mit gondolok, tehát hogy mit szabad csinálni, tehát a szomszéd mit csinálhat a kutyájával, ez viszont ugye akkor is igen egy erős, de az életértékének megnövekedésével, meg szerintem a tiszteletnek a növekedésével, tényleg, hogy ezt a Maslow piramist említetted, hogy mire figyelünk oda, mert igazából itt ez a fő üzenet, hogy, mert ez a magadat tiszteled, meg ahogy viselkedsz más, ahogy fejleszted az emét, igazából magadról mesélsz, ahogy az állatokat. Tehát nem kell mindenkinek szeretni az állatot, de az nem jó, senki nem kínoszhatja. Tehát, vagy azt én nem szólhatok bele, vagy nem magyarázhatom meg, hogy ezt szeretj, vagy ne szeretj, vagy megedd, vagy ne edd meg. Tényleg nem, és nem is azért, de nem mindegy, hogy tartod, vagy stb. Ez valóban erősödik, az, hogy miért, azért-e, mert igen, társunk, vagy azért-e, mert egy őszintességet kapsz, meg egy tiszta érzelmeket kapsz. Azért az én tapasztalatom, én ahogy látom, az állattartók túlnyomó többsége rengeteg áldozatot hoz az állatáért valamiért. Vagy leviszi sétálni, vagy a bevételének egy részét, vagy esőben is kimegy vele sétálni, vagy azért nem utazik el nyaralni, mert állatom van, és ezek jó.
De ez nem áldozat, ez a tartásával járó tök természetes dolgok.
Igen, azért természetes, mert többnek tekinti, mint egy haszonállatnak. Érted?
De haszonállatra is ráköltesz egy csomó, nem tudom mit, tehát, hogy...
Igen, csak ezt a jogot ne vegyük el, hogy tiszteljük őket ezért. Én csak azt értem, hogy az iparág is, ami ráül, meg sok torz dolog kialakult, nagyon könnyen, mert mi emberek ilyenek vagyunk, nagyon könnyen túlzásba esünk. Nagyon könnyű egy amúgy helyes kis élőlényből egy fotel, nem tudom, sejthalmaz varázsolni, aki ne koszolja a padlómat, de legyen ott, hogy megfelelő pillanatban ugasson, de amúgy ne zavarjon, és nehéz ezzel szembesülni, hogy ez nem úgy van, kikapcsolom, meg lekapcsolom, mint egy robotot. Ez biztos van, aki ezt szerintem általában, én nem tudom, én azt gondolom, hogy egyre elfogadottabb, vagy megy, én azt látom, hogy megy lefelé az állatok megbecsültségnek szintje, tehát elindul a lótól, meg a nagyértékűtől. A kutya klasszikus, de hát ez hűtás az elejétől. De most már igenis a nyuszi, a tengeri malacnak van az otthon, hogy szeretném, hogy megtalálom benne az egyéniséget, meg a izét. Szerintem ez igenis bővül. Na, szerintem ez bővül. A kulturális elfogadás. És vagy azért, mert egyre kevesebb fajt ismerünk, vagy azért, mert igényünk van az őszinte szeretetre, nem tudom.
És hát az hát a kérdés...
Valahol irányított is lehet, hogy ugye mi a kínálat, tehát mit tudsz, mi hozzáférhető, mit tudsz megvenni.
És hogy a jogi szabályozás ehhez egyébként hogyan kapcsolódik, azt kérdezem majd még tőled itt most, hogy az is megy egyre lefelé, vagy mert hogy az elején ugye beszéltünk erről, hogy van-e egyáltalán különbség, mert ez most nekem nem volt világos, tehát hogy fajonként is van-e az, hogy a kutyáknak a joga az ez, a macskáknak a joga az, a malacoknak, akik között ugye van haszonállat is, meg a simán házi kis kedvenc is, vagy ez faj szinten nincsen, tehát nem specifikus, hanem csak azt mondják, hogy aki lakásban tartott házi kedvenc, annak ilyen jogai vannak, aki meg nem, annak meg olyan.
Ezek alapvetően ilyen jogi kategóriák, tehát ugye elvileg az állatvédelmi törvény hatálya, tényleg ilyen minimum elvárások, az ugye haszonállatra is vonatkozik, meg hobbi állatra is. Viszont ugye tudod, ez a jog, hogy ez a fő szabály, de a kivételek, és akkor kezdődik, hogy mit tudom én, ok nélkül nem ölhetsz le valamilyen állatot, tehát ugye kell valami ok, mit tudom, kutyádat nem ölhetheted csak úgy le, hogy mit tudom én. Gyógyíthatatlan beteg, vagy akármi, akkor nyilván megvan a megfelelő ok. Na most ugye a haszonállatnál ez a megfelelő ok, ugye, hogy szépen meg tudjuk enni pörköltként, tehát nyilván elviszed, vagy elszállítják a vágóhidra, és leölik. Tehát vannak ilyen kivételek.
Van ez, tehát az van nevesítve, hogy a kutya nem haszonállat? Mert hogy ez is egy extrém, meg fura kérdés, de ha most valaki azt mondja, hogy már pedig én szeretném megenni
a kutyámat. Hát van egy csomó ilyen
külön
szabály. Például mit tudom én, hogy kutyát meg macskát nem lehet a prémiért tartani, nem lehet a prémiét eladni, mit tudom, 2 éve is volt talán valamelyik győri karácsonyi vásárba, hogy ilyen tök felismerhető fehér cirmos cicából készült, mit tudom én, mit ágyelőkét árultak. Meg vidrát is árultak, ami védett, tehát az se lehetne, de mindegy, az most egy más kategória, de például ez konkrétan le van írva, hogy itt, itthon Magyarországon, ugye ez, ami máshol tök bevett, elfogadott dolog, tehát hogy nem eheted meg mondjuk a macskát, kutyát, meg mondjuk a prémiér nem ölheted le. De mondjuk ugye a sertés, meg a szarvasmarhát simán ugye a húsáért leölheted. Tehát vannak ilyen kivételszabályok.
Meg vannak speciális, tehát ugye a vakvezető kutyának a jogai, vagy az, hogy hova
igen,
mehet,
igen.
Be,
hát
hova
nyilván,
nem,
tehát
meg...
vannak ilyen főszabályok, hogy úgy általában mi az elvárás egy állattartóval szemben, és akkor nyilván lehet így cizellálni, hogy akkor azon belül milyen kategóriák vannak.
És ez merre megy? Tehát, hogy azt látjátok ti is, amit Árpi mond, hogy egyre az inger küszöb, egyre, vagy nem is tudom, hogy jó ezt, ahogy te mondtad, hogy lefelé megy, tehát az egyre mondjuk nagyon bután azt, hogy alsóbrendűnek tartott állatokra is egyre több jog, vagy nekik is egyre több joguk lesz, és egyre jobban kiterjed az állatvédelem. Van ilyen trend?
Szerintem alapvetően a szabályok is jók, a rendszer maga is jó, nyilván az, hogy nincs benne kellő pénz, vagy esetleg kellő elhivatottságú ember, ahogy bármi másra az országban erre is jellemző. És ugye a legkisebbekre nyilván azért ismeretterjesztéssel bármilyen játékos, vagy mese, vagy mit tudom, milyen formában lehet hatni. Felnőttekre, idősebbekre elsősorban azzal, hogy akkor ha ezt csinálod, akkor ez a büntetés jár érte.
Bocsánat, én nem elsősorban erre gondolok, de ez is fontos info volt, amit mondtál, hanem arra, hogy maga a jog szigorúsága, vagy egyáltalán az, hogy jogaik legyenek az állatoknak, hogy vonatkozzanak rájuk ilyen szabályok, az itt is van-e először is olyan, hogy mondjuk a legfejlettebb, vagy legelőrehaladott, tehát mondjuk Norvégiában, Dániában mondjuk jobbak-e a szabályok, vagy szigorúbbak-e, vagy ott jobban védik-e az állatokat, mint mondjuk Türkmenisztánban. Tehát van-e egy ilyen trend a
Unión belül közel hasonló, csak nyilván van, aki jobban él, amit tudom én, milyen szigorítással van, aki kevésbé. Meg nyilván, tehát azért akármennyire Unióról beszélünk, azért ugye hatalmas földrajzi, meg kulturális különbségek vannak, tehát ők már x évtizeddel előrébb járnak azon a gondolkodási, és mit tudom én, milyen fejlettségi szinten, hogy eleve mondjuk jobban elfogadják. Tehát, hogy tizenvalahány éve kötelező ugye a kutyáknak ez a megjelölése, ez a chip, és hogy a legszerényebb becslések szerint is egy 30%-a, mit tudom én, hány évvel a kötelezettségbevezetése után született kutyák 30%-a is nincsen becsippelve. Tehát rengeteg kutya bóklászik össze, ugyanúgy volt most a tűzijáték, egy csomó elszökött, és akkor találsz egy kutyát, vidáman jössz ezzel a kis bigyóval, hogy leolvasnád, aztán szólsz a gazdájának, hát ugye nincsen becsippelve. Tehát, hogy még itt tartunk sokszor.
Értem, de hogy akkor ez halad valamerre? Tehát ennek van egy iránya ennek az egésznek, vagy van egy
abszolút,
fejlődés
abszolút,
benne,
abszolút.
És hogy lehet azt mondani, csak mert hát ugye jövőkutatós podcast vagyunk, hogy számíthatunk arra, hogy egyrészt mondjuk 20 év múlva mi nagyjából ott leszünk, ahol most a, nem tudom, svájciak, norvégok, akárkik, és arra is, hogy a, nem tudom, Közép-Ázsia vagy Fekete-Afrikának bizonyos részei meg eljutnak odáig, ahol most vagyunk mi, és bocsánat azért a nagyon ostoba kategorizálásért, vagy nagyon lenézőért, illetve a másik, amit ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy pont tök érdekes ez a kutya, ez az elkoborolt kutya, meg a kóbor kutya kérdés, hogy én bőségesen emlékszem olyanokra, hogy egyrészt itt Budapesten is az én gyerekkoromban 80-as évek előző században simán tele volt kóborkutyával mondjuk a lakótelep. Tudom, hogy még a 2000-es években is én találkoztam olyan moszkvai egyetemistával, aki a pszichológia szakon olyan feladatot kapott, hogy menjenek le a metró aluljáróba, és írjanak az ottani kóborkutyák viselkedéséről valamilyen esettanulmányt, illetve arra is emlékszem, hogy Bukarestből is jött olyan hír, 11 néhány évvel ezelőttről, hogy egy japán üzletembert, nem tudom, vádlin harapott egy kóborkutya, és szegény ott elvérzett. Ehhez képest én Magyarországon kóborkutyát gyakorlatilag évtizedek óta nem láttam, vagy legalábbis nagyvárosban. Még a kis falucskákban is az van, hogy a helyi Facebook fórumon azonnal feltűnik, tehát, hogy egy perc után már valaki posztolja fotóval, figyeltek itt kóborról, gyertek érte kié.
És ez hogy azért országrész függő, tehát amikor igen? azt mondja ugye a Máltai Szeretett Szolgálat, hogy nem tudják a jótékonysági munkájukat végezni, mert megállnak a kis busszal, hoznak valami adományt vagy bármit, elkezdenének osztogatni, de a kóborkutya falka, ami ugye most vitatott, hogy kóbor vagy kóborló, tehát ugye mint tartja valaki, csak tojik rá is ki, ez az önsétáltató kategória, vagy eleve ott, hát úgy létezik, aztán különösebben nincs gazdája. Tehát például a máltaiak szokták ezt, és kértek hozzá segítséget is több helyről, hogy nem tudják a jótékonysági munkájukat végezni, mert hogy előbb tűnik föl egy kóborkutya falka, mint azok, akiknek hozták az adományt. Vagy mit tudom, hogy gyerekek nem tudnak eljárni normálisan iskolába, hát ugye már amelyik jár. Ugye azért ezek ilyen súlyosan hátrányos helyzetű régiók, de hogy nem tudnak normálisan eljárni iskolába, mert követik őket, és akkor vagy odafele támadják meg, vagy visszafele. Vagy ugye azért itt, tehát ez többszörös dolog, tehát ugye mit tudom én, nem a hagyományos módon szabadulnak meg a hulladéktól, ugye elviszi, nem tudom, az utcasarokra, azt ott egymásra hányja, nem tudom, 6 ház, és akkor ugye ott kutatnak a kutyák valami után, és akkor megpróbálnád onnan elverni őket, akkor nem tudom, rád támadnak, és akkor nem tudom, ott rohangásznak ilyen félig, nem tudom, kibontott zacskókkal, meg nem tudom mikkel, tehát ez azért erősen országfüggő, tehát azt aláírom, hogy fővárosban tényleg ilyet azért ritkán látni, és én mint ezen is látszik mondjuk ez a fejlődés, hogy ugye 80-as évek, sajnos az én gyermekkorom is arra esett, tehát, hogy oké, okay, akkor az ugyan, volt, hogy
tök jó az.
Összeszedték őket, és mindenféle, nem tudom, szabályozási tilalom, vagy nem tudom, erkölcsi izé, nem tudom, semmi nem volt. Elvitték, azt mind leölték, és akkor vitték, nem tudom, százassával a konténerbe. Tehát ugye ma már van bizonyos határidő, ugye, hogy azért jól lenne, kiderülne, hogyha gazdás volt, akkor előkerülhessen a gazdája, stb. Tehát ebbe például tök jól látszik, hogy van egy fejlődés. Ez is ilyen országrész függő, mert van, ahol nem tudom, 500%-os túl ilyen kapacitás hiánya működnek mondjuk ezek a gyepmesteri telepek. Van, ahol tök jó elkavírnyálnak, de mondjuk tényleg az a keleti részek elsősorban, tehát hogy ott tényleg a polcon is kutya van, mindenhol befogott kutyák vannak.
Igen, most egyébként pont az jutott eszembe, nem tudom, Árpi, hogy amikor te hazamész haza-haza Gyergyóba, hogy például Erdélyben én pont azt szoktam megfigyelni, hogy városban már ott sem látok sehol, meg településen belül se, de mondjuk egy ilyen útmenti parkolóban még simán lehet, hogy ott még akkor azért futkározni fog a medvekutya, ahogy mindig mondani szoktuk, valamilyen ismeretlen állatok keveréke.
Hát igen, ez valószínűleg ilyen hatások miatt van. Én most nem tudom, hogy mi a helyzet, tehát annyira nem vagyok ott meg az, hogy néha, amikor megyek, akkor éppen mit tapasztalok, de ugye ez kicsit ez a köztisztasági, közbiztonsági kérdéskör is, ahogy ezeknek a háttérintézményei fejlődnek, és ha van pénzük, akkor ezért, tehát a kóborkutya az nem kedves élőlény, hanem egy veszélyforrás a gyerekem számára.
Igen,
vagy
igen, ez
egy
fontos, tehát hogy ez a rendszer, ez nem állatvédelmi megközelítés, ez minket véd.
És akkor igen, ez egy köztisztély, bármilyen rosszul is hangzik. Igen. Más kérdés, tényleg van, ahol én Dél-Koreában kifejezetten sok szabadon kóboró kutyával találkoztam, amire azt mondom, hogy de gazdag ország meg izé, de valószínűleg ott vagy a szabályozás más, vagy a hozzáállás, vagy a társadalmi bizalom. Itt a, meg ez, de, ez egy, de azért emeltem ezt ki, mert ez a jóléti társadalommal jár együtt. Tehát ha van erre energiád, és infrastruktúrád, és pénzed, és embered, akkor ezek izé, de abban a pillanatban, hogy nincs, ez elengedődik, vagy ahol nincs kontroll, elengedődik. Ahogy a szemét lerakók is, nem a főutcán képződnek, de érted azt, hogy kidobja a szemetet a város szélén, és ez a tipikus másnak a szájába bármit csinálás, hogy ő ott lakik, tudod, és én kidobom, mert ott van egy olyan kanyar, ahol nem látnak rá, és akkor mi kamerázom be az egész országot, és ugyanígy az áll a kutyáknál, nyilván vannak a parkolóhelyek, van egy olyan gyors büfé, ahol kidobálják, az ANT ezt majd bezárja a gyors büfét, akkor nem dobál ki a kaját, akkor a kutya sem megy ki, de ez a hobbi állatkedvenceknél azért így jelenik meg, igen, hogy hogy azért ráült erre is egy iparág. Ez is egy szakma, ugye állatorvosok, az egzotikus állatok házi orvosai, abból is kevés van, tök jó szakemberek, de nyilván ők is pénzből élnek, ez egy jelentős pénztétel. És amikor elkezd szegényedni egy ország, akkor ott állsz egy helyzetben, hogy akkor most beoltassam a kutyát, becsipezzem el, elvigyem a kis nyuszimat egy 40 ezer forintos műtétre, az amúgy 1500 forintos nyuszit, tehát érted, és akkor vagy megvegyem-e neki azt a kaját, vagy mit csináljak vele, és ez nagyon együtt jár. Tehát most azért látható Magyarországon is, ahogy csökken a pénzmennyiség, tehát van az elszegényedés, hogy ez kihat a házi kedvencek életére, és ez nagyon szomorú dolog, mert akkor is egy felelősséget válasz x évig, amíg ő él, hogy nem lehet azt, hogy de mi a gyerekemnek ne adjak enni, vagy mi történjen, szóval ezek borzasztó helyzetek.
Viszont bízva benne, hogy azért ez mondjuk összességében mégiscsak egy jobb irányba halad, ezt a kóborkutyás példát már csak azért is akartam felhozni, mert hogy abból az látszik, hogy bőven egy ember öltön belül is mennyit tud változni ez a dolog. Tehát,
Igen, én csak azt akartam mondani, hogy szerintem abszolút jobb irányba halad, és sokszor, amit visszalépésnek érzékelünk, az se az állattartókból fakad, hanem mondjuk egy gazdasági körülményből, vagy egy kultúra váltásból.
Na és hogy egy következő, és talán már utolsó nagy témára vágjunk egy picit át, ugye említetted a papagájokat, és amikor szintén leveleztünk egy kicsit az adás előtt, akkor talán te írtad ugye ezt, hogy Münchenben már egy egészen komoly, ugye? Te írtad?
Igen,
te írtad,
igen,
ugye?
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy ott egy teljesen komoly vadon élő papagáj populáció van, ami most már a teljes természetes Münchenben,
meg egy csomó más, tehát német városokban is, de más uniós tagállamokban is, és ugye olyan baromi jól alkot. Tehát ezek ilyen megszökött egyedekből képződtek, és ugye ilyen hihetetlen ilyen csoportokat alkotnak ilyen, mint mondjuk kimennénk a Városligetbe, és mondjuk tele lenne, mit tudom én, mivel arab papagájokkal. És olyan rohadt jól alkalmazkodtak, de hogy van egyébként ilyen is, ilyen csikosmókus populáció is van valahol, ugye az se nagyon ott, ahol épp, tehát nem olyan helyen, ahol őshonos lenne. Tehát, hogy rohadt jól alkalmazkodtak, és túlélik hát jó, mondjuk manapság ugye ez már, hogy a kemény európai telek mondjuk egy ilyen egzotikus élőhelyhez képest azért ez ugye viszonylag ritkább, de azért vannak, de hogy nagyon jól túlélnek.
Na és hát azt akarnám kérdezni, hogy alkalmazkodik ehhez akár a jog, akár az erkölcs, hogy ezt egy problémának látjuk-e, ugye néhány adással ezelőtt Drexler Dórával pont beszélgettünk növények szintjén erről, hogy most az őshonos, nem őshonos, számít-e ez még, van-e még ennek értelme, hogy ezt egyáltalán próbáljuk meg, nem tudom, valahogy ilyen tisztán tartani.
Írtsuk ki a nem őshonos állatokat, lelőjük a papagájokat, vagy fogadjuk el minket színesebb helyre.
Igen. Vagy ugye Pilisben vannak olyan kaktuszok, ami nyilvánvalóan nem a mi égövünkön él, és ugye, hogy most azt kivitte valaki, vagy direkt, nem tudom, ott tenyészti, vagy mit tudom, terjeszti, vagy nem tudom, de hogy ilyenek is vannak.
Na de és ebben mi, akár az Egyesületnek, ha van véleményem, ezt a te személyes meglátásod például erről, hogy ez egy jó dolog, hogy igen, hát egyre diverzebb lesz így, meg hát rengeteg faj sajnos kipusztul, de akkor cserébe viszont vannak papagájok Münchenben vadon, vagy ezt kezelni kéne?
Én mindent elhiszek a szakembereknek, tehát, hogy ez nem jó nyilván. Tehát, hogy meguntuk a, mit tudom, a vörösfülű ékszerteknőst, kimegyünk, behajítjuk a tóba, az megeszi az ott őshonos bármit, zsákmányállatokat, kiszorítja, és lehet, hogy hülyeséget mondok, de kiszorítja mondjuk az őshonos mocsári teknőst, tehát nyilvánvalóan nem jó. Uh-huh. Hogy ezt hogy tudjuk ugye megakadályozni, tehát ugye egyrészt ugye ezt is ilyen ismeretterjesztéssel, hogy nem jó, nem tudom, áthúzzuk, nem jó, ha kimész és kidobod oda az állatodat. Vannak nyilván, tehát abszolút ilyen földhöz ragadt hétköznapi dolgok, hogy mezőőri szolgálat, meg esetleg ilyen kedvelt kidobási helyeket be lehet kamerázni, tehát tényleg ez a legföldhöz ragadtabb dolog, de nem jó, tehát ezt valahogy meg kell változtatni, illetve hogyha nem tudjuk megakadályozni, akkor nyilván el kell rajta gondolkodni, hogy mit csinálunk akkor, hogyha az összes honos tóba ezentúl vörös fülő ékszerteknős lesz, és a mi saját őshonos állataiknak annyi.
De vannak is ilyen programok, nem? Például a...
Vannak ilyen teknősre van ilyen tótisztítás.
Igen, hát, de például a... Nem tudom én, amit eszembe a szó, tehát hogy ne tudjanak szülni, tehát a...
Igen, nekem
sem jött a szóval. Fogalmazás, vagy mi?
Igen, ivartalanítás, persze. Tehát egy igen, a macskáknál, vagy stb. Tehát tudjuk, hogy probléma az, hogy ugye születnek az újabb kismeni új, és akkor az önkormányzat, vagy bárki egyesetek fizetnek azért, hogy elvidd állatorvoshoz, ivartalanítsad, hogy ne legyen egy
kizé. Abszolút, igen.
És az elején ezt nagyon sokan egy ilyen támadásként, az állatvédők részéről egy torz izének, hogy tükéritek azt, hogy ivartalanítsam, és tegyem tönkre az életét pedig, és amúgy megvan a logika. Tehát ezek már már ilyen etikai dilemmák.
Hát egyébként a mai napig van az idősebb generációból olyan állatorvos, aki mondjuk ezt nem végzi el. Vagy még ilyen régi, nem tudom, mit tudom én, milyen tudományos ismeretekhez ragaszkodik, amin azon már azért túlhaladtunk, hogy ez az állatnak is egyszer le kell hozni egy almot egy kutyának, egy macskának, igen, és akkor egyet lehozott, nagyon jó, majd utána ivartalanítani.
Ha, és akkor így most már lassan tényleg zászlónak azt tudod, mi jutott eszembe, hogy de mi van a galambokkal? Mert én arra is emlékszem gyerekkoromból, igen, hogy rengeteg, tehát hogy ezen a környékeni Dél-Budán, a 11. kerületben is rengeteg galamb volt, ezt ha máshonnan nem már az autódnak a tetején az ürüléknyomokból tudta, tényleg nem lehetett úgy leparkolni, szerintem még 15 éve sem mondjuk itt a bármelyik kis utcában, ahol légvezeték van, hogy ne legyen összeszarva, már bocsánat, galambok által a kocsit. És most meg így az van, hogy hát akkor vagy nem hashajtót, hanem mit, immodiumot, tehát az ellenkező, nem tudom, székfogót adtak be neki, hogy ne tudjanak kakilni, vagy pedig tényleg fogamzás, mert hogy erről azt hiszem, én még mintha hallottam is volna, hogy fogamzásgátlás, tehát hogy valami olyan tápot szórtak ki, hogy így ne legyen annyi utódjuk. Na de mi van a galambokkal tényleg?
Galamb azért egy hálás téma, mert azon is hihetetlen nagy ilyen szomszédháborúk mennek, meg ilyen társasház versus etetőnéni. És akkor ugye ez is egy ilyen, elvileg egy ilyen tudományos megoldás, csak ugye most akkor hogy szórod ki azt a preparált tápot, amiben van valamilyen, nem tudom, fogamzást akadályozó bármi, hogy
bocsánat,
akkor
azt... Bocsánat, ez van? Tehát ez a program, ez létezik, hogy fogamzásgátlást...
Van, van ilyen szer is, meg van ez a metódus is, csak hogy akadályozott meg, hogy akkor kedves galamb, akkor csipi-csipi meg lehet enni, de mondjuk fekete rigónak mondjuk nem lenne jó, ha megenné. Tehát hogy tudod ezt kontrollálni? Erre van egy ilyen, ez is egy, ugye ez a iparágak ráépülnek, van ilyen galambbefogás, ez egy szolgáltatás, hogy kirak a cég a társasház tetejére. Volt egyszer egy ilyen ügy, amikor feljelentették ezt a céget, hogy állatkínzás, mert hogy ott tartják napokig galambokat. Ez ilyen, be tud menni a ilyen billenős kis, bigyós kis ketrec, be tud menni, és akkor látja, hogy kukorica van, bemegy, mert ugye éhes, és akkor ott elücsörög egy darabig, 2-3 naponta összeszedik a galambokat, és elviszik zsákba. Elvileg vagy olyanoknak szokták vinni, aki ilyen ragadozó madarakkal foglalkozik, ilyen vadászsólyom, meg ilyenekkel.
Tápláléknak?
Igen, igen, de hogy igazából ugye, hogy, tehát, hogy ez a szolgáltatás, tehát hogy mi van akkor, hogyha baromi jól vagy ügyesen csinálod ezt a szolgáltatást, és összeszedett az összes galambot, akkor ugye megszűnt a piac. Tehát, hogy ez is van ilyen városi legendák, hogy kiviszi az első valahol, elengedi, ugye nyilván ledokumentált, hogy összeszedett valamennyi galambot, elvitte nem tudom hova, elengedi, a galamb hamarabb visszaér a tetőre. Tehát ez hihetetlen nagy háborúk.
De hogy az a találékonyság az igen, hát amióta drágák ugye a fajkutyák, azóta van ez a piac, de jó, de ez a galamb, be,
mert csak azt akarom kérdezni, hogy ez a galamb populációnak a méretének a kezelése, akkor ezek szerint ez egy létező program, tehát ez van, ezzel foglalkoznak, hogy
van
ne szaporodjanak.
Is. Volt ebből most nagy ilyen cirkusz az állatvédők körében, hogy talán a nyugati pályaudvaron így szolgálatba helyeztek egy ilyen sólymot, vagy nem tudom mit, ilyen tehát ilyen idomított vadász sólymot, és akkor ő ott ritkítja a galambokat, igen, mert hogy ott...
Mert hogy a közmegegyezés az akkor az, ezek szerint, hogy legyenek galambok, csak ne legyenek annyian, hogy már kezelhetetlen tűnik.
Igen, tehát ugye nyilván egy önkormányzat is tűri egy ideig a rohadt sok bejelentést, aztán ugye lép valamit.
Igen, de azt azért mondjuk, szeretnénk, hogy legyenek, tehát nem,
persze,
nem akarjuk őket
mondjuk,
teljesen.
Tehát ennek lehet mondjuk biztonsági oka is, tehát még egy repülőtéren nem jó, ha belerepülnek ugye a gépnek a turbinájába, tehát ott is vannak egy, mint ilyen szolgálatot teljesítő ragadozó madarak is, meg minden
hogy
más.
Hogy folymoznak, igen.
Igen, igen. Igen.
Értem.
És például hozzátok, akkor ugye ennek millió ágaboga van. Én a legfelső emeleten lakok, szeretnék madarakat etetni, mert én, amikor megvettem a drága lakásomat, a vízió része volt, hogy most ez egy általános alany, mert hogy nincs olyan teraszom, de hogy etettem a madárkákat, az alsó szomszéd meg ugye marha ideges, hiszen összekakiák, én meg azt mondom, hogy az én tulajdonom, az én teraszom, és nem is kakil össze. Ilyen ügyekkel is megkeresnek, vagy ezek, vagy ennél hardcore-abb dolgokkal szoktatok foglalkozni?
Ennek van egy külön leágazása, nagyon sok önkormányzat hoz olyan rendeletet, hogy tilos most általánosságban kóborállat alatt az énekes madaraktól kezdve, tehát úgy általában madarakat közterületen etetni.
Nem etethetem a kis cinkéket?
Ennek van egy komoly joggyakorlata, tehát hogy egy vicces módon a kúria elé egy csomó ilyen önkormányzati rendelet elkerült, és megsemmisítette a kúria önkormányzati tanácsa, mert hogy azt leírod, mint önkormányzat, hogy tilos állatot etetni közterületen, az semmi, tehát semmi tilalmas nincs, sőt, társadalmilag érdemben nagyon szépen le van van vezető, ugye ilyen nagy magasztos izeke, hogy társadalmilag értékes, ha mondjuk énekes madarat etetsz télen, meg stb., vagy mit a kóborkákat magadhoz szoktatsz, aztán ugye annak segítségével mondjuk be tudod fogni, és mondjuk elviszed, gazdásítod utána, blabla. Ha már szennyezed, azt már lehet, tehát azt már lehet bírságolni, ez ilyen kedvelt bírságolási dolog is, mint hogy fűre álltál, meg szeszes italt fogyasztották közterületen, meg én nem tudom micsoda, tehát ez nagyon jó ilyen bírsággyár is lehet, de önmagába etetni bárki bárhol.
Tehát egy téren kiállok, etetem a galambokat, az oké, kivéve túl sokat szórok, vagy szocit szórok, és ők szemetelnek, és úgy megyünk el, hogy ott marad egy csomó madár, kaki, meg madár hulladék, az nem oké.
Hát ugye ez ilyen érdekes jogértelmezési kérdés, hogy kaki az a szennyezés része, meg azt te okoztad-e
az etetéssel.
Tehát, hogy de az, hogy kiszórtál hatmázsa kukoricát, aha, ott hagytad, aztán az nem tudom, bepenészedett, meg széttaposták, aha, az emberek, meg nem tudom mi volt, az úgy nem jó.
Na de ez a közterület, és mit csináltak otthon?
Hát de mondjuk kiraksz egy etetőt, az is lepotyog ugye az közterületre. Ha az alattad levő saját szomszédodat zavarja, mert mondjuk az ő ablakát, vagy az erkét, uh-huh, vagy nem tudom, az ez a szomszédháború. Birtokvédelmi ügyek, szomszédjogi ügyek, és van, aki, tehát ennek is vicces módon nagyon komoly, széles joggyakorlata van, tehát van, aki ezért elmegy bíróságra pereskedni szomszédjogi perben, hogy a fölötte lakó etet mondjuk madarat, és lepotyogott a mag. És akkor bead egy keresetlevelet, lefotózza a lepotyogott magokat, egy hétig mondjuk dokumentálja, és ő ezzel elmegy bíróságra.
Ja, Istenem, hát
tehát,
egyrészt...
Tehát, hogyha nem hagy nyomot maga, vagy csak azért, mert amikor meséltem egy barátomnak, hogy itt le fogunk beszélgetni, rögvest ezzel jött, nyilván van ott valami empiria is. A lényeg az, hogy hogyha nem szennyezi a környezetét, akkor végül
az
is csinálhatja.
Az etetés önmagában hihetetlenül értékes társadalmilag, ez le van írva ilyen kúriai ítéletekbe is.
Jó. Megnyugodtam, hogy akkor Dorottya lányomat nem viszik javító intézetbe, mert hogy ő szerkesztett kinn a telken egy ilyen...
Vagy nem ezért.
Vagy nem ezért, igen, egy fagylaltos doboznak kivágta a tetejének a közepét, és teleraktuk madár eledellel, és tök szépen eszik ott a madarak, de ez mondjuk egy saját kertben van. Hát én mondanám azt, hogy nincs több kérdésem, de rengeteg lenne még ugyan, viszont egy és negyed órája beszélgetünk, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai napra nincsen több kérdésem, viszont nagyon szépen köszönöm, Kajó Cecília, hogy itt voltál velünk, és meséltél mindenféle érdekeset. Árpi, neked is. Ha van még zárszó, mondjátok.
Én nekem azért még egy kérdésem lenne, de tudom, az zárszó után ez mint a Kalambó hadnagy, az agyrohamot lehetett tőle kapni, de mégis emlékszünk rá 60 év után. Te mit szeretnél? Mármint, hogyha most itt lenne varázsbesződ, vagy ilyesmi, hogy a helyzet így nem tudom, jobb lenne. Tehát dolgoztok valami, hogy több pénz, vagy több jogszabály, vagy több tudatos ember, vagy mi az, amit te így kívánnál magadnak?
Több jogszabály semmiképpen nem kell, időnként az is sok, ami van. Sokkal több elhivatott ember, mert hogy belátható időn belül olyan nagy fejlesztések, meg több, mit tudom én, költségvetési forrás, meg én nem tudom, mi nem lesz, de hogyha egy kicsit több elhivatottság van, de amikor valaki szereti a munkáját, és nem csak azért megy be, hogy nem tudom, melegedjen meg, hogy fizuljon minden hónapba, az úgy olyan jó dolog lenne. Tehát, hogyha így minket így, ilyen mi félénkből lenne több, hogy így szereti valaki a munkáját, és nem csak azért megy be, hogy nem tudom, nehogy máshol legyen, az így nagyon jó dolog lenne.
Illetve gondolom az is, hogyha maguk az állattartók is minél többen, minél felelősebben és minél tájékozottabban tudnák ezt végezni, ezt a tevékenységet, már amennyire ez tevékenység.
Tehát ez alap, tehát hogy az ember így szülessen már, tehát hogy ezen már ne legyen mit javítani.
Na ez a legszebb zárszó, akkor nagyon szépen köszönjük nektek is a figyelmet, kedves nézők és hallgatók, találkozunk jövő héten is, sziasztok!
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 Ez volt a Jövő Zenéje.